Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés.
Mindig, amikor elmondja, hogy Maros Viktorok, mi hozzámondom itt a stúdióban, hogy és Szabó Bencével.
Annyira jól esik.
De legalább lélekben tényleg oda teszem. Hát üdvözöllek szeretettel, egy hét megint eltelt, hogy vagy, jól vagy?
Nagyon jól, köszönöm szépen, sziasztok, ezúton köszöntök mindenkit.
Két témát hoztunk mára. Az egyik az az elektromos autók töltése.
Két felvillanyozó témát, igen.
Igen, most egy picit várjál még. Szóval az elektromos autóknak a töltése, milyen tudástár szükséges ahhoz, hogy az elektromos autót életre keltsük odahaza.
Igen,
tudod, mert... emlékszel arra, amikor először volt mobiltelefonod?
Hát emlékszem, nagyon kell. Rég
neked
volt
a Tamagocsid?
Volt, képzeld el, volt.
Aha. Nekem nem volt.
Kikönyörögtem anyáméktól.
Hát így képzeltem egyébként, de hogy nekem nem volt, és hogy ez ugye kb. Olyan átállás, hogy hát itt van valami, amit másképp kell majd kezelni.
Szép párhuzam minőségi.
A Tamagocsi és az elektromos autó, hát nyilván a vendégünk ezt
igen, mert
majd rácáfol, majd alátámasztja.
Nagyon sokat beszélünk általában elektromos autókról, meg modellekről, meg az egész iparágról, viszont erről még sosem beszéltünk, hogy
mi... nagy hosszabbítókra, amik lelógnak a harmadik emeletről a Vas utcában, arról senki nem beszél.
Arról mondjuk lehet, hogy megértjük, hogy senki nem beszél, de most elő fogjuk venni ezt is.
Előcitáljuk ezt a témát, és a második témánk az pedig az F1 kezdés, szezonnyitás.
Nézted? Teszem fel, naív van a kérdés.
Fél naív, vagy álnaív, de néztem, képzel egy részét, azt hiszem az utolsó 3 percre pont oda tudtam kapni.
Igazából...
Nekem nincs tévém, de ahol épp voltam, ott volt tévé.
De ha lenne tévéd, akkor is a Discovery menne rajta, csak nem.
Igen, vagy a, nem tudom,
sok mindenről, Budapest TV. Sok mindenről nem maradtál. Az nem utolsó 3 perc.
Nem baj, figyelj, ezt elolvastam utólag, hogy Max Verstappen megnyerte ezt a futamot.
Váratlanul,
de hogy itt volt még egy tétel, vagy még egy téma a hétvégével kapcsolatban, ez pedig a Red Bull csapatfőnök
Christian Horner
botránya. Én nem nevezném egyébként szexuális botránynak, mert hogy itt egy SMS-ezésről volt szó.
Igen, igen.
Nem hiszem, hogy ebben mi leszünk majd a nagy szakértő, de arra viszont biztos választ fogunk félig meddig kapni majd a vendégünktől, Vámosi Pétertől, a Motorsport Online főszerkesztőjétől, hogy erre hogyan reagál egyrészt a sajtó hírekre hogyan reagál a közvélemény, és ez mit tesz egy csapattal, amely egyébként egy sikeres csapat, a Red Bull csapata.
Hát és nem kevés sikert köszönhet magának Christian Hornernek a Red Bull. Azért is fura az, hogy ennyire megosztja ez a két dolog, de hát miért ne osztaná meg egy ennyire.
Na, szóval lesznek perspektívák, most jöjjön egy szignál, és aztán kezdjük el az első témával a mai Autórádiót.
Ablaktörlő. Segítünk tisztán látni az autós világban.
Priszter Zoltán a vendégünk, a Duna Autó cégcsoport energetikai üzletágának, a Dunavat Kft.-nek az üzletág vezetője. Szervusz, jó estét kívánok!
Üdvözöllek benneteket, illetve a hallgatókat egyaránt.
Az első és átfogó kérdésünk, amelyet Bence fog feltenni, az az, hogy...
Hogy vagy, Zoli?
De rendes.
Melyikre gondolsz?
Oké, ez is lehet, örülünk, hogy nem. Itt vagy.
Csomószor szoktunk a vendégekkel azzal viccelődni, hogy ilyen borzasztó blőtt kérdésekkel próbáljuk őket kiugrasztani a bokorból, főleg akik megmondják, hogy még nem szerepeltek élő rádió műsorban, és egy picit izgulnak.
Köszönöm a segítséget.
És te átveszed ezt az izgalmat.
Igen,
igaz?
Igen.
Jó,
igen.
Kizárólag szóval... szakmai dolgokról lesz, hogy el is fogod felejteni, hogy egy rádió stúdióban ülsz, állsz velünk. A lényeg az, hogy ugye egyre több elektromos autó fogy, mindenféle pályázatokat kiírnak ezekre az autókra, sokan divatból, sokan megfontolásból. Ugye volt itt Karotta, aki azt mondta, hogy a világ megmentésének célja. Veszi, vagy használ elektromos autót, és szerinte ez lesz a világ péke, vagy nem is tudják, még a világ megmentésének az egyik eszköze. Na de nagyon sokan nem beszélünk arról, hogy hogyan kell ezeket az autókat tölteni, hogyan kell neki kezdeni ezeknek az autóknak a egyáltalán használatához, mire kell figyelni, milyen tutoriált kap az, aki egyébként vesz egy ilyen autót, és nekem van egy ilyen nulladik kérdés, hogy tényleg az, hogy volt-e már olyan, vagy tudtok-e olyanról, hogy valaki visszavitte az elektromos autót a szalomba, és azt mondta, hogy figyelj, ez még nem nőttem fel.
Én ilyenről még nem hallottam, megmondom őszintén. Olyanról már hallottam, hogy valaki csalódott a döntésében. Maga ez az egész autóválasztás is, tehát az elektromos autó választása egy tudatos döntés kell, hogy legyen. Tehát ez nem olyan, mint az eddigi életünkben volt az autóvásárlás, tehát most van ez az elektromos átállás. nagyon aktuális téma, mind az autóvásárlás, illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúra. Legyen az akár az otthoni töltés, legyen az akár a gyors töltés, akár az autópályák mentén, vagy a plázákban, vagy a bevásárlóközpontokban.
De az egyébként igaz az a megállapítás, amit most beszéltünk az előbb, hogy egyre inkább terjednek az elektromos autók, és hogy jó lenne egy picit edukálni azokat a vásárlókat, vagy érdeklődőket, akik az elektromos autózás felé kacsingatnak, vagy hogy te hogy látod, hogy tényleg ennyire drasztikusan jönnek fel az EV-k?
Az, hogy az EV-k jönnek föl, az nem kérdés. Ez mind, világ minden tájára igaz, Európára igaz, ugyanígy igaz Magyarországra is. Most Magyarországon ez annyira aktuális történet, hogy ugye most fut egy elektromos autó pályázat. Nyilván ez kedvet ad az embereknek, hogy könnyebben hozzák meg a döntést, hogy elektromos autót vásároljanak. Ezt látjuk mi is ugye ott házon belül, a Duna autón belül. És azt gondolom, hogy az értékesítő kollégák is egyre beletanultak már ebben. Ez annyit jelent, hogy tudják edukálni a vásárlókat már.
Megkérdezik, hogy megfontolta a döntését?
Hát inkább úgy kérdezik szerintem, hogy ugye megfontolta a döntését, tehát nem hiszem, hogy feladnák ezt az igen vagy nem lehetőséget, de mi nekünk is ezt tanulnunk kellett. Nem mondom, hogy mindent tudunk már róla, de már többet tudunk nyilván, mint egy átlagos vásárló.
Egyébként sok olyan visszajelzés érkezik hozzánk, akár a cégen belül, vagy flottakezelő vendégek mondták, hogy nagyon sok olyan érdeklődő vagy vásárló van, aki már szinte többet tud a kinézett típusról, mint az értékesítő. És hogy ez egy nagyon fura helyzetbe taszítja a cégeket, hogy fel kell venni, sokkal jobban tuningolni kell az értékesítőket, hogy nehogy lemaradjon a versenyben, és hogy az edukációról jutott ez eszembe, hogy nem is biztos, hogy annyira nagyon edukálni kell, hiszen felkészült tapasztalat és képben levő vásárlókról beszélünk.
Részben igaz, amit mondasz, van olyan vásárló, aki úgy jön oda, hogy tényleg többet tud, mint az értékesítő, de azért nagyon sokan vannak, akik az első autójukat veszik, és nem vették a fáradtságot arra, hogy képezzék magukat.
Az viszont egy szerintem érdekes kérdés, hogy hányan vesznek úgy, ugye az autó egy autóvásárlás, egy impulzus vásárlás, hányan vesznek úgy autót, hogy trend követésként, tehát nem a használatukhoz igazítják az elektromos autó megvásárlását, hanem, vagy egyáltalán az autó megvásárlását, hanem hát vett a haverom is egyet, meg most a baráti körömben 8-ból, vagy 10-ből 8 embernek az elektromos autója van, tehát akkor én is azt veszek. És nem nézi meg azt, hogy egyébként ő hosszú távon használja, ahova esetleg egy, nem tudom, egy belső égési motorral szerelt autó lehet, hogy jobb lenne, vagy hasznosabb lenne, hatékonyabb lenne. Szóval, hogy ilyenre van-e példa? Még most lehet, hogy van.
Van ilyenre példa, igen, és akkor ebből lehet az, hogy valaki csalódni fog a döntésében. Ahogy mondtam az elején is, hogy ez egy tudatos döntés kell, hogy legyen, föl kell mérje azt, hogy ő hogyan használja a jelenlegi autóját, milyen tervei vannak az új elektromos autójának a használatára.
Beszéljünk egy kicsit a 220-as töltésről.
Beszéljünk, meg arra akartam most rákötni, hogy hogyan használja, abból például meg tudunk érkezni arra a témára, hogy hogyan tölti. Töltheti a publikus töltőknél, töltheti, amit a Zoli mondott a plázákban, meg különböző bevásárlóhelyeken, vagy töltheti otthon, aminek mindenféle formáját ismerjük, az általad említett 220-ról és az ablakon lelógatott hosszabbítója. Vagy egy egyel talán szebb megoldás, hogyha az ember egy fali töltőt telepít otthon, nem mindenkinek van erre nyilván lehetősége, de akkor Zolitól kérdeznénk, hogy kicsit így foglalja össze az otthoni töltésnek a lehetőségeit.
Nyilván az autóvásárlás, az elektromos autóvásárlás döntésének meghozatalában nagyon fontos kérdés, hogy az hol fogja tudni tölteni a tulajdonos. Nyilván itt előnyt élveznek a családi házban lakók. Tehát ott minden további nélkül ki lehet építeni egy ilyen töltőt, egy ilyen fali töltőt, úgynevezett wallboxot. Ennek ugye különböző teljesítményű variánsai vannak. Az autóhoz, a legtöbb autóhoz adnak nyilván töltőkábelt, ami nem egy végleges megoldás, tehát az abban az esetben, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon havária van, és nincsen se gyors töltő, se AC töltő kéznél a közelben, akkor igen, arról meg lehet oldani az autónak a töltését, hogy bedugjuk a falba, a konnektorba, mint ahogy ezt tesszük a vasalógéppel is. De ez nem egy végleges megoldás, és nem is feltétlenül egy biztonságos megoldás.
Minek nem biztonságos az autónak? Mert én arra gondolok, hogy nem az autónak tesz rosszat, hanem mondjuk a lakóháznak az elektromos rendszerét terheli annyira meg, hogy ez nem tesz jót. Ezt tegyük helyre.
Pontosan így van, Bence, ahogy mondod. Nem tesz jót nyilván tegyük fel, hogy egy családi házról beszélünk. Nem biztos, hogy a családi háznak az elektromos hálózata olyan állapotban van, hogy képes kezelni azt a teljesítményt, amit egy ilyen elektromos autó fel tud venni. Nem csupán lassan töltjük egy ilyen megoldással az autónkat, hanem tényleg ott van az, hogy fölmelegedhetnek adott esetben a vezetékek, ami nagyon extrém esetben akár tűzesetet is eredményez, nyilván ezt nem szeretné senki. Erre kínálnak megoldást ezek az úgynevezett otthoni fali AC-töltők. Mm-hmm.
Kaptunk közben egy felfogtam egy levelet, egy tök jó, és impulzus vásárlás az új autóknál. Biztos nem magyar piacról beszélgettek.
Az ilyet? Nekem is megütötte a fülemet, amit mondtál.
Valójában érzelmi döntésre gondoltam, és az nem impulzus vásárlás, igazatok van.
Nem tudom, milyen barátaim
vannak, revíziót tartok.
Aki impulzus vár, nem tudom, milyen barátaim vannak.
Teljesen jogos, ez nem így értette. Ezt úgy értettem, hogy érzelmi kérdés az autó megvásárlása. Tehát nem úgy, hogy bemegyek, azt mint az impulzus, megveszed a sportszeretet.
Nyilvánvalóan nem így gondoltam venni, nem kocsit.
De most csak tudod, azt néztem, hogy figyeltek-e.
De és kiderült, hogy nem.
És van, aki, hogy figyel.
Legalább a hallgató figyel.
A
hallgató mindig figyel.
Jól mondod, szerintem igen, az autóvásárlás általában egy érzelmi döntés. Tehát az érzelmi faktor befolyásolja legjobban az autóvásárlásunkat. Az elektromos autóknál talán ez egy kicsit más. Itt többet nyom alatba a financiális kérdés. Olcsóbban fenntartható egy elektromos autó, ennyire egyszerű.
Így röviden.
De ez kimondható így.
Hát tényleg. Hosszú távon biztos, hosszú hogy kimondható, távon. Igen. Hogyha ha az egész
ahányan vagyunk, annyiféle
számítás. Ha az élet útját nézed, akkor biztos. Viszont térünk egy picit vissza erre a töltő dologra, mert megütötte itt a tűzeset, meg a mindenféle károkozás a fülemet, hogy egyébként a Laci mondtad adásod, hogy mit üzent.
Mit üzent a Laci?
Azt üzent, hogy ezt mindenképp kérdezzem meg.
Neked nem üzent semmit.
Hát azt majd inkább off record elmondom, hogy neked mit üzem.
Tényleg nem kérdeztem meg, igen.
Hogy mennyire biztonságos egy ilyen telepítés, hogy nyilván elég sok ilyen fali töltőt telepítettetek már, hogy zajlik ez az üzembehelyezés? Meg kell-e például vizsgálni a családi háznak a vezetékeit? Meg hogy jár-e ez esetleg egy cserével? Most egy 10-15 éves drótozásra rá lehet-e rakni a wall charge-et, vagy sem? Vagy hogy zajlik ez a folyamat?
Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát egyrészt ugye ki kell válasszuk az elektromos autót, ami a céljainknak legjobban megfelel. Aztán már amikor a döntés előtt vagyunk, tehát az autóvásárlás döntés meghozatala előtt vagyunk, már akkor föl kell mérni a terepet otthon, uh-huh. illetve a lehetőségét annak, hogy hol fogjuk mi tudni tölteni ezt az autót. Leggazdaságosabb nyilván otthon tölteni, egy úgynevezett wallboxról. Uh-huh. Utána kell járni először is az, hogy a háznak a hálózata fel van erre készülve.
Igen, erre utaltam, igen.
Így van, ezt érdemes egyébként előzetesen egy elektromos szakemberrel, aki majd telepíteni fogja a töltőnket, fölmérni. Adott esetben, hogyha bővítésre van szükség, akkor azt a bővítést, az se egy perc egyébként, tehát amíg a szolgáltatónál ezt a folyamatot végigvisszük, ez is hetek, ne adj Isten, hónapok. Sok esetben azt látom, hogy megrendelik az elektromos autót, megérkezik. És akkor csapnak a homlokunkra, hogy hoppá, ezt nekem valahol tölteni kell.
Volt ilyen, te találkoztál ilyennel?
Hogyne.
Baj van, anyu.
Valamire nem gondoltunk.
A töltésre. De ugye egyébként ugyanide lehet egy laikus kérdésem. Mi van akkor?
Egy milyen kérdésem?
Az, hogy mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy nagyon szeretek szobabiciklizni, és a szobabiciklimre rá szeretném kötni a töltőt. Ez lehetséges, hogy az én szobabiciklizésem közben feltöltöm a kocsit?
Hát ilyen elég még nem találkoztam.
De akkor épp itt az ideje. Mi van, hogyha valaki egy ilyen kérdéssel jön be hozzátok, és ezt kérdezi meg?
Ugyanezt fogom neki válaszolni, hogy ezzel még nem találkoztam.
Na. Esetleg ilyen dinamo elven, vagy hogyan?
Hát
hogyan
persze, mit tudom én. Egyébként, mert láttam olyan telefontöltőt már évekkel ezelőtt, hogy tudod itt tekerni. Tehát így kurblizni tudod.
Talán más azt gondolom, hogy a telefonnak az akkumulátorát föltölteni, mint egy 60 kWh-es.
Jó, de itt kézzel kurblizod, akkor gondoltam.
Hatékonyabb lesz,
nem? Kőkeményen lábba hajtod. Na jó, hát figyelj, gondoltam, hogy ez én fel kell tegyem az összes olyan kérdést, ami ha csak 1%-ban bárkinek is a fejbe megfordul, ez legalább itt hangozzon el az a kérdés.
Beszéltél itt a felvezetőben tudástáról, meg edukációról, hogy ha összetudnád eszedni Zoli pár pontba, hogy mi az a tudástár, vagy mi az az alap package, már ez, az elején egy picit említettük ezt, hogy amivel rendelkeznie kéne minden elektromos autóvásárlónak már a garázsban lévő autó előtt.
Garázsban lévő autó előtt megint csak ismételni tudom magam, meg kell nézze alaposan az autózási szokásait. Hogyha arra jut, hogy igen, neki egy jó döntés egy elektromos autót vásárolni, akkor hozza csak meg a végső döntést, illetve föl kell készülni, ahogy említettük már, ennek az autónak a töltésére, hogy ne álljunk ott, hogy megérkezett az új autó, és nem tudjuk hol tölteni, vagy azaz, nyilván lehet ezeket az autókat is tölteni, de gazdaságilag nem feltétlenül jó döntés ezzel az autóval naponta hetente kiszaladgálni a benzinkúthoz, a DC töltőhöz.
Már akkor ugyanott tartunk anyagilag, mint egy robbanó motorosnál kb.
Akkor már ott tartunk, igen. Sőt, tehát az a világ sajnos már elmúlt, hogy ingyen lehetett egy-egy bevásárlóközpont parkolójában tölteni az autónkat.
Ez várható volt előbb-utóbb.
Ez nyilván ezt tudtuk, hogy ez nem tarthat végtelenségig, így van.
Ahogyan a Tesla Supercharger ingyenesség sem tarthat végletekig, mert hogy az is nem elég szűn meg.
Hát ugye a kapudról az mindig, igen, ingyen van, vagy olcsó.
És hogy milyen fali töltők vannak? Viktorhoz hasonlóan én is elég laikus vagyok, mert viszonylag távol átülöm az elektromos autózás töltése otthon.
Melyik autózásnak a töltése nem áll távol tőled? Melyik autózásnak a töltése nem áll távol tőled?
Van akkumulátor a robbanó motorosban.
Oké. Jó.
Köszönöm a kiugratási lehetőséget.
Ez járt. Na igen.
Szóval, hogy milyen típusú fali töltők vannak, vagy egyáltalán mi a különbség? Mert ránézésre is van köztük különbség.
Így van, ránézésre is van köztük különbség, így van. Aztán nagyon nagy különbség tud lenni nyilván a teljesítmény. Ezek akár 7, akár 11, akár 22 kW-os töltők is tudnak lenni. Meg kell vizsgáljuk azt is, hogy mire lesz képes, mivel lesz képes tölteni a mi autónk, hogy az autó invertere mit tud befogadni. Az autóknak a zöme az elmondható, hogy 11 kW-os töltésre képes. Van egy pár modell nálunk is, de ez csak egy-kettő, ami már 22 kW-tal tölthető, de a zöme az mondható, hogy az 11 kW-tal tölthető. Tehát ez egy ismérve az autótöltőknek. Aztán, ahogy a Dunavat kínálatában is megtalálható, van nekünk egy egyszerűbb, olcsóbb töltőnk, nincsen benne sok extra funkció, viszont amit csinál, az biztonságosan csinálja. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont az autótöltő kiválasztásán, hogy biztonságos legyen. Illetve van nekünk egy másik töltőnk, ami nem is feltétlenül az otthon, a családi házban való töltésre, sokkal inkább társasházban élőknek, ahol több elektromos autó van, szeretnék azt monitorozni, hogy melyik használó mennyit töltött, mikor töltött, és azt a hó végén el fogják tudni egymás között számolni. Ehhez a úgynevezett, idézőbetéve okosabb töltőnkhöz, ehhez RFID kártyát adunk, illetve lehet rendelni korlátlan számban. Tehát ez társasházakban, irodaházakban...
Igen, itt a céges felhasználás jutott eszembe, így erről, van. Hogy ott hát nagyobb piaca van ott, mint a magánszemélyeknél.
Ott is nagy piaca van. Igen, a cégek is, akik elektromos autóvásárlásban gondolkoznak, nyilván ez egy megoldandó, nem mondom, hogy gond, de megoldandó feladat, hogy fogják tudni nyomon követni azt, hogy ki, mikor, mennyit töltött.
Uh-huh. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a témát konkludáljuk el a szünet után, és akkor utána fel tudjuk hívni Vámosi Pétert, vagy köszönjünk el, én az elsőre voksolok.
Konkludáljunk akkor a szünet után.
Mert hogy itt szerintem hát amíg addig jön kérdés, és akkor mégis arra nem kaptunk választ, hogy mi a mi a leges, legjobb első megoldás, vagy az a megoldás, amit először alkalmazunk az elektromos autó megvásárlásánál.
Kaptunk szerintem, de...
Hát jó van. Szeretném egy mondatban azt a tudástárat beletuszkolni, hogy hogyan legyen kezdjük így. El. Na jó van. Folytatjuk mindjárt az Autórádiót itt a Szabad Esésben. A vendégünk továbbra is Priszler Zoltán, és mindjárt visszajövünk. Oké, tényleg egy a konklúzió jön.
Azzal akartam csak kezdeni, bocs, hogy egy tüdürürű jár egy adásra?
Igen.
Jó, nem tudtam, hogy
hát
ilyen...
Hát a másikat ilyed lett volna, ilyen. Most késted le.
A franzó.
Akarod még egyszer?
Na, Isten őriz, ma jövő héten pótoljuk.
Köszi. Priszler Zoltán, a Duna Autó cégcsoport energetika üzletágának, a Dunavat Kft-nek az üzletág vezetője van továbbra is velünk, akivel két mondat erejéig konkludálunk. Ugye az előbb átbeszéltük a fali töltők, a hosszabbítónak, igen. A hosszabbítós töltőjének a hátrányait, előnyeit, és ugye azt, hogy először megveszük a gombot, azaz a töltőt, és utána a kabátot, de akkor most végérvényesen azt beszéljük meg tényleg egy bővített mondatban, hogy a fali töltő miért jobb, mint az a zsinór, amit adnak a kocsihoz.
A fali töltő azért jobb a gépjárműhöz adott töltőnél. Az egy szükségmegoldás, ahogy azt mondtam. A fali töltő egyrészt nagyon fontos, biztonságosabb, a legbiztonságosabb megoldás a töltése, hogyha az megfelelő szakember által van felszerelve. Továbbá nyilván gyorsabban fogjuk tudni az autónkat föltölteni, mint azzal a töltőkábellel, ami az autónkhoz jár. Nyilván ez sem egy utolsó szempont. Nézzünk mondjuk egy átlagos 60 kWh-s akkumulátorral rendelkező autót, azt, hogyha képes 22 kW-tal tölteni, akkor ez annyit jelent, hogyha minden ideális a körülményekben, akkor egy 3 óra alatt fel tudjuk tölteni az autónkat. Kontra, bedugjuk a gépjárművünkhöz kapott zsinort, mint ahogy azt említettem, igen. Akár egy vasalót, az 12 óra, 16 óra. Tehát ez, az ez a két megoldás nem hasonlítható.
Össze. Jó, hát volt még egy kérdés a fejemben. Ezt lehet, hogy elengem. Egész egyszerűen most így nincs meg.
Nem látok a fejedbe.
De megvan.
De mégiscsak, szívesen.
Hát figyelj, ez neked sok közül nem volt, de azért köszi. Szóval azt akartam kérdezni, Zoltán, hogy van-e olyan szakirodalom, amit ajánlasz azoknak, akik gondolkodnak az elektromos autózásban? Van-e bármi, ami... Ugye egy dolog, hogy rámegyünk az internetre, és akkor megkeressük a hozzánk közel álló portálok cikkeit, és elolvassuk őket, de ennyi. Nem tudom, készült erről bármilyen könyv, szakirodalom?
Nagyon más javaslatom nekem sem lett volna, mint sem, hogy az interneten tájékozódni. A mi honlapunk egyébként, tehát sok információval szolgál az ügyfeleknek, a dunavat.hu, tehát azt, hogyha meglátogatják, akkor az...
Egy beljebb vannak.
Így van.
Jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltál, hasznos volt, és informatív.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a figyelmet.
Köszi, szia.
Priszler Zoltánnal beszélgettünk, és itt folytatjuk pár perc múlva egy rövid zene. Jön az F1 szezonnyitásáról a beszélgetés, méghozzá Vámosi Péterrel, a Motorsport Online főszerkesztőjével. Hétvégén volt a bahreini futam. Az ide első Forma 1 futam, és Max Verstappen nyert. Ez az egyik hírünk, amit mindjárt majd, ha marad benned kérdés egyébként.
Amúgy nem maradt már.
A műsor elejéhez képest. De mi volt benne az unalmas? Ezt nem értem. Ez egy autóverseny. Mennek körbe-körbe az autók.
Hát, oké, de nem volt egy jelentős előzés, nem volt egy váratlan szituáció.
Nézzél meg egy horgászversenyt. Az nem unalmas?
Hát de, az is.
Na, hát akkor...
De egyébként a Tour de France-ra, meg síugrásra, meg ilyesmikre, meg Forma 1-re kiválóan lehet aludni.
VR szemüveget, és akkor hadszalanyjon. De nem tudom, most adok tippeket.
Nagyon vártam egyébként, hogy induljon az új szezon. Remélem ennél lesz izgalmasabb futam is.
És igen, és akivel beszélgettünk már is erről a témáról, az F1 futamról, arról, hogy mi várható egyébként idén, és mik lesznek.
Igen, ahogy ismerem, persze... meg fogja erősíteni az unalmas szezon kezdést.
Hát jó, nekem mindegy, nekem a 19 is páros. Szóval Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője van velünk a vonalban, akit ezúton üdvözlök. Szervusz Péter!
Hello!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát hallom itt, hogy mit beszéltek. Egyet kell, hogy értsek, hogy pont úgy indult ez a... Hát az a baj, hogy már én erre számítottam, tehát így nem éreztem annyira újdonságnak ezt, hogy ott folytatta gyakorlatilag Max Verstappen, ahol tavaly abba hagyta. Hát szokjuk.
Jó, mindenketten engedjetek meg egy kérdést. Szóval hány hónap telik el a két évad között, vagy szezon között? Ugye lezárják.
Egyre kevesebb, túl sok a verseny.
Igen. Sok a verseny, tehát tavaly nem tudom, novemberben, vagy mikor volt az utolsó?
Akörül.
Így van, november végén. Volt, amikor ugye december elején is volt.
Még. És akkor most van március eleje, tehát volt ott
két hónap. Mondjuk, igen.
Mire lehet ilyenkor számítani? Most tényleg az, hogy kiesik a, nem tudom, kiesnek a ritmusból a versenyzők? A csapat esik ki a ritmusból? Hát gondolom, hogy ilyenkor azért két hónapra nem áll le mindenki, hanem ugyanúgy mennek tovább a, nem tudom, milyen tréningek, ugyanúgy
fejlesztések
zajlanak. Nem gondolom azt, hogy itt akkora változás lenne, de például volt-e már olyan, és akkor itt teszem fel a kérdést, hogy versenyzők teljesen kiestek a ritmusból.
Olyan szempontból különleges év volt a 2023-ról 2024-re forduló, hogy centire pontosan mindegyik csapatnál ugyanaz a versenyző maradt, aki gyakorlatilag az év végén. Tehát Isten igazából, ugye Daniel Ricciardo visszatért, Nyck de Vriest elhajtották leginkább a Formula E-be vissza, meg most ugye hosszú távú bajnokságon indul. Tehát ami egy nagyon jó és egy izgalmas alap, hogy nem kellett semmelyik csapatnak sem új versenyzőkkel megismerkednie. Tehát mindenki tudta pontosan, hogy kivel mire lehet számítani, kit szereti, hogyha mondjuk alul kormányzott egy autó, ki szereti, hogyha felül kormányzott. Tehát ilyen szempontból egy elég lényeges elem mindegyik csapatnál egy-egybe ugyanúgy maradt. Ami már úgy inkább változott, hát egy-két botrányos csapatnév, tehát így konkrétan a komplett szakma nem tud jelenleg túljutni a Stake F1 Team, vagy Kik F1 Team, de egyébként mindenki csak Saubernak hívja, illetve ugyanígy a egykoron Toro Rosso Minardi Alfa Tauri néven futó hivatalosan Visa RB Cashup csapaton, tehát ez így katasztrófa.
Bocs Péter, pillanat, bocsánat, közben nem tudom, hogy mi történt, hogy megváltozott a pozíciót, de a hangod után olyan szubbasszus következett, hogy azt hittük, hogy elindult valami zene, de nem?
Aha, hát nem.
Na, most itt vagy. Most egész jó, most egész
én
jó.
Én vagyok.
Jó.
Sokkal jobban itt vagyok, mint a Facebook, tehát igen.
Szép mentés. Detoxikáltad magad délután? Te is?
Rámentél
az egy fél órára?
Persze. 18 ujjelszó. Nagyon jó volt, igen.
18 ujjelszó. Jó. Te belementél ebbe a... nagyon, ne haragudj.
Megvan az esti programom.
Nem, hogy örültél volna.
Lehetem, boomer vagyok, ez szörnyű. Na,
és
mindegy.
Irogattad be a
jelszavakat? De nyomkodtam lelkesen.
Azt hitted, hogy elfelejtetted a jelszót, mi?
Hát itt furcsa volt hirtelen, igen, és hát ugye gyakorlatilag online újságíróként hát kissé fontos az, hogy próbáljuk már megnézni azokat a híreket, amiket így megírtunk, hogy valóban eljut el a közönségig, és így hát vakartuk a fejünket. Na mindegy, de minden oké. Okay.
Volt egy kis kényszer. Motorsporttól.hu,
ennyi volt a reklám. Igen, nem volt. Minden működik, kérem. Hát ne vicceljünk. Mint a Red Bull.
Egyébként jut eszembe, bocs, hogy a Facebook állásról, hogy a WhatsApp is egy meta leányvállalat,
hát,
ha jól tudom. És
igen, volt egy ilyen kósza gondolatom.
Történtek dolgok mostanában.
Jaj, de szépen átvezetted, tényleg most vezetted át, így. De te szeretném volna felvezetni egy
hát,
picit.
Hát, hogy mondjam, amire itt utalsz, az a kis csomag, az maradjunk annyiba, az eljutott a szerkesztőségünkbe is, tehát tényleg? Érezzük magunkat megtisztelve. Hogyne?
Nem
személyesen, hanem...
Oké, szóval tegyük tisztába a témát.
A kiszivárogtatott csomagról beszélünk, tehát a 79 darab fájt tartalmazó kis egységcsomag, amit ugye gyakorlatilag mindenki... Hát azt kérem, így e-mail lista alapján megkapta a teljes komplett Liberty Media, ugye az FIA, az összes csapatvezető, és mondjuk így a legjelentősebb újságírók, akik tényleg napi szinten foglalkoznak.
De várjál, akkor ti miért kaptátok meg?
Ugye? Na, itt azért vannak furcsaságok.
Hát
most akkor hagyd beszéljek ennyit haza, hogy azért Covid alatt, amikor itt a legdurvább kijárási tilalom meg egyebek voltak, egyetlen egy nem permanens magyar újságírót engedtek be Ausztriába egyébként. Tehát a hazai versenyre nem, de Ausztriába oda beengedtek. Úgyhogy ennyiben az megtisztelve érezhette magamat. Szerintem egyébként valami rendszer hiba lehetett, mert én sem akartam elhinni, hogy beadtuk, aztán elfogadták az akkreditációt, de mindegy.
Ilyen könnyedén átcsusszanni.
Na, viszont
mielőtt... Igen, de mindegy, ott voltam, és jó volt. Na mindegy.
Mielőtt belekezdünk, tegyük tisztába, jó, mert biztos, hogy mindenki képbe van ezzel. Az történt, ugye, hogy múlt hét, azt hiszem csütörtökön elindult egy Chris Horner, a Red Bull csapat főnöke, ott volt eleve egy ilyen botrány már körülötte, hogy túl ragadozó jellegű az ő stratégiai tárgyalási stílusa, és ugye elkezdték őt így felpiszkálni, majd, amikor ez így visszaült, ez a botrányszerű valami, mert ezt még nem nevezném botránynak, amikor ez elkezdett elcsitulni, akkor egyszer csak megjelent ez a SMS csomag, amiről most Péter is beszélt, és ugye ebben lehetett látni, hogy szexuális tartalmú SMS-eket küldött az egyik
kolléganőnének,
aki nem tudom, 4 vagy 5 éve van a Red Bullnál.
Igen.
Na most oké, tehát hogy itt van egy ilyen, és akkor hát erről is szólt a bahreini futam, hogy ott a sajtó az egész tisztességgel megkörnyékezte Chris Hornert, aki egyébként emelt fővel érkezett meg feleségével, Gary Alivellel a box utcába, vagy nem is tudtál a maga futamra.
Kapadokban.
Így van, ezt kerestem. Na, szóval, ami történik, az ugye azért is kérdéses, hogy itt most nem az a kérdés, hogy ez most milyen jellegű botrány fogja követni, hanem az, hogy ez mit tesz a Red Bull-lal, és hogy vajon...
Meg Cornerrel,
és hogy igen, hogy a Red Bull az vajon mikor fog el... Tehát, hogy igen, itt nem a jósgömböt szeretném a kezedbe adni, hanem azt, hogy milyen gyakorlat volt eddig. Nyilvánvalóan nem ez az első eset. Ilyenkor mi történik egy ilyen F1-es csapattal? Mennyire zár körbe? Mennyire történnek meg azok a belső vizsgálatok, amik ilyenkor általában megtörténnek, de hogy az F1-nél erre volt-e már precedens? Szóval, hogy itt most mi várható, és hol áll ez az ügy? Most van ugye kedd.
Azt azért szögezzük le, hogy tényleg az idei év az jelenleg abszolút úgy néz ki, hogy a versenyek azok nagyon jó pofák, tényleg Max Verstappen nyer, mindenki megtanulja a holland himnuszt. A valós események azok tényleg két verseny között történnek, vagy ugye szezon előtt, mint például ugye Hamilton átigazol a Ferrari-ba. Na most, ha onnan indulunk, amit feszegettél, hogy hát így nyers irányítási stílus, hát akkor csak a Red Bull házatáján, hogyha söprögetünk, én inkább a öreg Helmut Márkóra mutogatnék, tehát ő az, aki képes reggel 6-kor föltelefonálni a autóversenyzőit is, hogy mit tudom én, valami motiváló beszéddel, de leginkább elhagyja őket mondjuk edzeni, vagy bármi, és hát hogy mondjam, ő még az az igazi Bundeswehr és poroszos jellegű iskola híve, és hát Max Verstappen esetében történt meg az, hogy ő vele is próbálkozott egy ideig így, de aztán miután rendre kinyomta a telefont, és mindig csak mit tudom, 10 után visszahívta valami faldumával a hollandot, hogy éppen aludt, vagy bármi, akkor utána megértették, hogy sokkal jobb az ő kis kapcsolatuk, úgy, hogyha békén hagyják egymást. És egyébként kiderült, hogy eredményes. Sok más junior pilótával, ugye Helmut Márkó leginkább ezért felelős az energiaitalosoknál, ott viszont ez nem működik. És hát ugye Isten igazából, ha végignézzük a teljes munkásságát, 2 kiemelkedő pilótát tudott kitermelni gyakorlatilag a Red Bull Junior program, Sebastian Vettelt, na ő már nyugdíjba is ment, és hát jelenleg ugye a csúcskorát élő Max Verstappen. Na, és akkor innen indul az igazi móka.
Bocsáss meg, ez az eredmény, hogy 2 ilyen pilótát, nyilván ez nem csak az ő érdeme, de valószínűleg volt hozzá szeme, érzéke, stratégiai hozzáállása, hogy ezek a pilóták. Ez átlagosnak mondható? Vagy ez egy kiemelkedő? Vagy átlag a luli? Átlagon a luli? Ez a teljesítmény? És most Chris Horner.
Én azt gondolom, hogy az, hogy rátaláltak Vettelre, illetve pláne Max Verstappen, ez kicsit szerencsének is köszönhető. Tehát azért azt hozzátenném, hogy akkor éppen annyiban mindenképp Mercedes versenyzője volt Max Verstappen, amikor a Forma 3-ba ment, hogy hát akkor Mercedes adta oda a motorokat. És jóba volt már jó Verstappen akkor Toto Wolff-al is, és nagyon ment a gondolkodás,
Max Verstappen apukája.
Igen.
Így van, így van.
Csak, hogy...
És ment nagyon a... Igen, jogos. Ment a gondolkodás, hogy akkor most mi legyen, hogy legyen, és egyszerűen gyakorlatilag rálicitált és jobb ajánlatot tett Helmut Márko és a Red Bull annak idején a fiatal pilótának, úgyhogy egyébként azt a formárma szezont nem is ő nyerte meg, hanem Esteban Ocon, aki ugye mai napig azt hangoztatja előszeretette, hogy de hát én megvertem Max Verstappent, jó, oké. És hát azóta meg nem. Úgyhogy ilyen szempontból van egy nagyon különleges kapcsolat tényleg Max Verstappen és Helmut Márko között, és jó is, hogy emlegettük az édesapját, mert gyakorlatilag, hogyha most föl akarunk állítani Red Bullon belül ilyen oldalakat, hogy ki kivel és ki ellen, akkor az egyik oldal azt kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen ez a fogalmazunk így triumvirátus, hogy Max Verstappen, Jos Verstappen és Helmut Márko. Uh-huh. Ehhez képest a másik oldal az jelenlegi állás szerint az úgy néz ki, hogy Christian Horner, Adrian Newey és egyébként a tájföldi többségi tulajdonosok, akik ugye 51%-kal bírnak a nagy vállalatban. Na és akkor innen indul az igazi izgalmasság, mert ugye Dietrich Mateschitz halála után, aki ugye az alapítója, tulajdonosa és hát az túlzás, hogy feltalálója, de mindesetre mai napig oktatják ugye egyetemi szinten azokat a marketing megoldásokat, hogy hogyan lehet egy átlag tájföldi taxisok által használt italból globálisan egy csodálatos terméket csinálni. Gyakorlatilag itt először abban az évben még nem, de most már kőkeményen beindult a hatalmi harc, és gyakorlatilag kicsit az van, hogy van az osztrák Red Bull GmbH, köztük Mark Matesica, aki ugye a fia, aki úgy látszik, hogy valószínűleg a háttérből most akar egy kicsit előrébb lépni, de lehet, hogy itt ez azzal jár, vagy járna, hogy a sikergyáros Christian Hornernek a tyúk szemére kellene lépni.
Na,
mert Helmut Márko kijelentette egyébként, hogy ő nem akar csapatvezető lenni.
De Jos Verstappen nem mondott ilyet. Max Verstappen édesapja.
Ő ilyet nem mondott, de furcsa lenne.
De esetleg van egy jó barátja, aki az szeretne lenni, hogy van esetleg egy ilyen...
Nem tudom, hogy kell-e ilyeneket látni mögé mindig, ilyen jellegű szándéka. Lehet egész egyszerűen nincs meg a kémia kettő között, és egész
a hatalom.
Egyszerűen... Hát nem tudom, mi
ők csúnyán összevesztek. Tehát Jos Verstappen és Christian Horner még nem tudni min, összevesztek, és nagyon vicces, hogy az a Jos Verstappen mutogat és vádaskodik most egyébként Christian Horner ellen, hogy hú, de milyen illetlen, aki, hát hogy fogalmazok szépen, nem hogy a feleségeit, de a szeretőit is közismerten megverte, és hát így volt börtönös közeli története is emiatt.
Jó, Péter, annyi, hogy fél percünk maradt, nem, tök jó a téma, hogy ezt behoztad, viszont szeretném ezt lekerekíteni, mert tényleg nagyon kevés időnk maradt, sajnos.
Igen.
Hogy egyrésztről, de tényleg nagyon-nagyon röviden, egészséges-e az, hogyha egy versenyzőnek az édesapja ilyen szinten beleszól, volt-e már erre precedens, és akkor a másik kérdés pedig az, ami az első volt, hogy ez a jellegű botrány, ami most ugye kibontakozóban van, még nem egészen egy hete, ez szerinted lesz-e bármilyen hatással a Red Bull csapatra, illetve magára Chris Hornerre? Tényleg nagyon röviden kérlek, válaszolj erre a két kérdésre.
Első kérdésre a válasz leginkább Anthony Hamilton, ugye ő Lewis Hamilton édesapja, pár évig menedzselte a fiát, és ők is összevesztek. Tehát nem jó általában az, hogyha apu menedzsel. Carlos Sainzékat még lehet megkérdezni erről, lehet, hogy emiatt kerül az öreg miatt majd az Audihoz, ugye a ifjabb Sainz, aki jelenleg ugye útilapot kötöttek a lábára a Ferrari-nál. Na most, hogy mi történt a Red Bullnál? Itt nagyon nagy kérdés az, hogy például Adrian Newey most mennyire lesz eleg ebből a történetből. Vannak olyan plecskák, hogy nyugdíjba vonul, az olyan szempontból jó lenne a Form 1-nek, hogy akkor a többieknek is lenne valami esélye. De mi van akkor, hogyha ugye nem véletlenül látták őt tavaly ebédelni nyáron, a nyári szünetben Zac Brown-nal, hogyha mondjuk visszamegy a McLarenhez, akár mondjuk tegyük föl Christian Hornerra, és hogy föltegyem az íre a pontot, a legvadabb plecska, Christian Horner ki akarja vásárolni a Red Bullt, pont. Tehát elkezdett Andriánba becénásokat keresni, hogy így szűnjön meg ez az anomália, hogy ő csinálta a sikert, ővé lesz a csapat, vagy így, vagy úgy, legfeljebb más neve lesz.
Mindegyik nagyon izgalmas egyébként, bármelyik is van a háttérben.
Hát nézzük meg, milyen pletykák eszkalálódnak-e, és hogy a valóság az közelít-e majd bármelyik pletykához. És minden esetre nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, Péter.
Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Köszi, hello!
Szervusz! Vámosi Péterrel, Motorsport Online főszerkesztőjével beszélgettünk, és ennyi volt már az Autorádió itt a Szabadesésben. Köszi, Bence, a részvételed,
a szerkesztést. Mint mindig.
És találkozunk egy hét múlva.
Hangolj rá! Autorádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a Szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az Autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés.